Sziasztok, Gáspár József vagyok, ez pedig a Game On, a Rádió Café 98 gaminggel és e-sporttal foglalkozó műsora. Mai műsorvezető társam Gret Bényi Laci. Szia, Laci!
Szia, Józsi! Üdvözlöm a hallgatókat!
És a mai témánk pedig egy eléggé, hát hányatatott sorsú műfaj, még a játékos világon belül is, nem más, mint a küzdelemmel foglalkozó műfaj, a verekedős játékok. Ez egy nagyon régre visszatekintő műfaj, viszont annak ellenére, hogy voltak olyan franchise nevek, és vannak olyan franchise nevek, akik filmeket ihlettek meg, továbbra is egy picit egy ilyen elbújt szeglet ennek az egész szórakoztató ipari résznek, ami játékokat illeti. De honnan is indult ez? Mert azt tudtuk, hogy a 70-es, 80-as években azért átlengte a világot az amerikai ninja, Bruce Lee, vagy akár a Chuck Norris Delta Force, Steven Seagal, Rambo, tehát hogy nagyon benne volt a világ abban, hogy picit akár a virtuális térbe is leképezze ezt, de még ennél talán egyszerűbb volt akkor a technológia.
Igen, hát azért sokáig kellett várni, hogy valaki tényleg licenszeljen egy filmet, aztán még egy kicsit kellett várni, hogy ez hasonlítson is arra, amit licenszelnek. A legkorábbi verekedős játéknak a kiléte, vagy mi volt az, igazából tényleg attól függ, hogy mennyi a jó indulatod, hogy mi az, amit még megengedsz, hogy oké, nevezzük ezt is verekedős játéknak, mert ha csak annyi a verekedős játék, hogy egy fix arénában, helyen két karakter valamilyen metódussal csépeli egymást, és az győz, aki ugye a másikat két várra tudja fektetni, akkor ez nagyon koránra visszavezethető. 1976-ban jelent meg játékteremben a Knights in Armor című alig-alig ismert, akkor semmiféle sikert, vagy az újításáért elismeréseket nem kapó játékról van szó, ami tulajdonképpen lovagi tornát akar modellezni, de hát úgy néz ki, mintha két Pac-Man gömbözhöz egy-egy ilyen hurkapálcát szikszalgoztak volna, és akkor a két kis figura megindul egymás felé, és amikor találkoznak, akkor az egyik az mozdulatlanul ott marad, hiszen az ő kopjája volt a gyengébb. Ez szerintem még azért egy kicsit túlzás lenne verekedős játéknak nevezni, a műfaj gyökerei között felsorolható, és aztán az első, amit még ehhez is jó indulat kell, mert ez egy boxolós játék, az 76-ban volt az is, az a Segától a Heavyweight Champ. Ez egy felülnézetes boxjáték volt, ilyen kis pálcika figurákkal, és ugye a két karját lehetett irányítani, ez még fekete-fehér volt, tehát ez az a korszak a videójátékoknak. Ez is olyan, hogy most a boxjátékokat, vagy az ilyen nagyon az igazi karate szabályait követő játékokat verekedős játéknak nézzük-e, mert ugye ott ezeknél pontozás van általában, vagy kiütés, ami nem feltétlenül egy életerőcsíkon múlik, hanem egy ténylegesen bekapott durva találaton, úgyhogy ezek még mind ilyen prototípusok, és aztán a későbbiekben szerintem ez szét is vált, tehát ma is vannak még boxjátékok, meg akad nagyon ritkán egy-egy vívós játék, vagy valami más küzdősportot feldolgozó, de a 80-as évek közepére alakultak ki nagyon sok próbálkozás meg fejlődést követően. 84-ben jelent meg a Karate Champ, és 85-ben jelent meg a JR Kung Fu. Szerintem aki játszott itthon akkor elsősorban Commodore 64-en, annak ismerősek ezek a címek, és még ezek sem voltak feltétlenül pont olyanok, mint egy mai verekedős játék, de a JR Kung Fu-ban például már voltak életerőcsíkok, és ugye akkor volt vége egy körnek, amikor valakinél az elfogyott. Úgyhogy ezek már tulajdonképpen már megvolt minden olyan szükséges kellék, amire, hogy ránézel, és azt mondod, hogy igen, ez egy verekedős játéknak tűnik. Itt már nem volt felülnézet, itt már színes volt a grafika, már voltak eltérő karakterek. A Karate Champ volt az első, amiben védekezni is lehetett, ugye ugyanazzal a megoldással, mint amit ma is használnak, hogy hátrafelé nyomjuk a joystickot, úgyhogy szerintem ide vezethető vissza, hogyha kicsit szigorúbbak vagyunk, hogy mikor indult ez a verekedős játék.
Hogyan járult hozzá az árkád kultúra ehhez? Mert azért még mindig a 80-as, 90-es évekből adódnak a nagy címek. Akkor indult el 2-3 olyan óriási kiadás, ami ugye franchise, akkor természetesen mai napig most is pörög. De azért a korábbi adásnál beszéltünk erről, hogy azért ez egy olyan játéktermi kultúrát vonzott maga köré, egy olyan játék stílust adott, ami gyors, püfölős, csillogott, villogott, amire azért szívesen oda mentek a gyerekek, és megnézték, hogy hú, hát mi ez a gép, meg nagyon sok gomb, meg hasonló dolgok. És az jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a végén, mikor ugye a személyi számítógépek elérték azt a szintet, akkor ezek a játékok relatíve egy kedvező startot vegyenek, fogalmazzunk úgy.
Hát ezek a játékok, amikről még szó van, és ez 91-92-ig így lesz, azért nagyon nagy tekintetben egy játékos módot támogattak leginkább, tehát a gépi karakterek ellen, aztán a Karate Chambul kijött egy ilyen extra verzió, aminek player versus player volt az alcíme, tehát nyilván az ugye már a multiplayert is engedte, de még a játékteremben is meglepően gyakoriak voltak. Talán azért, mert egyszerűen még nem létezett az a kultúra, hogy kihívok egy ismeretlent maga mellett, még akkor sem, hogyha igazából a legelső videójátékoknak a túlnyomó része, visszatérve a 70-es évekre, az még ez a multiplayerről szólt, mert egyszerűen nem létezett az a technológia, hogy leprogramozzunk egy működő ellenfelet, aki ellen élvezetes harcolni, de nem könnyű legyőzni, de nem is az van, hogy a falat ütjük, és egyszer csak ránk onglik a tégla, úgyhogy ez is a technológián múlott. Én igazából három nagyon fontos játékot mennék majd végig, amik ugye négy korszakra osztják a verekedős játékokat, és az első ilyen nagyon fontos játék az a Street Fighter 2 lesz. Egészen addig beleértve a Street Fighter első részét is, tényleg ez a, inkább a gép ellen harcolunk, mai szemmel nézve nagyon primitív megoldások, tehát minden karakter ugyanazokat a mozgásokat használja, titkos mozgások, kombók nincsenek ismert. Egyszerűen még senkinek nem jutott eszébe, hogy ez egy jó ötlet lenne, tehát voltak már például a IR Kung Fu-ban is azt hiszem 8 féle eltérő támadás, ugye amennyi irányba lehetett nyomni a joysticket, de hogy ezeket nem tudtad így összefűzni, és egy ugró rugás után rögtön megereszteni két ütést, mert ugye meg kellett várni, hogy befejeződjön az animáció. És aztán a Street Fighter 2 volt az, ami a kombók tekintetében teljesen véletlenül, de sok más tekintetben pedig okos játéktervezéssel gyakorlatilag így egy csapással át egy teljesen új korszakot hozott a verekedős játékokba. Szerintem a Street Fighter 2 nevet, aki játszik, az valószínűleg ismeri. Még ma is látni a játékautomatákat, már nagyon kevés helyen vannak Magyarországon, de a Street Fighter 2, vagy esetleg valamelyik folytatása, vagy frissített kiadása azért még mindig előfordul, és ez még ma is egy jó játék. Tehát ez az, ahová tényleg azt mondhatjuk, hogy ez volt az a játék, ami tulajdonképpen nyilván az elődökre építve, meg az elődök ötleteit okosan továbbfejlesztve, de hogy ez volt az, ami húzott egy vonalat, és azt mondta, hogy na innentől kezdve működnek a verekedős játékok. Gyors, sok karakter van benne, mindenki máshogy harcol, megjelentek ugye ezek a kombók, a speciális támadások, lehetett már védekezni, megjelentek az olyan mozgások, mint a másik fél eldobása, ugye eltérő pályák voltak. Ez is egy, ma már azt mondod, hogy nyilván vannak eltérő pályák, de akkor még ez is egy újításnak számított. Nem a Street Fighter 2 volt az első, csak nem is az első részemben eltérő helyszínek voltak, de itt volt az, ahol olyan hardware volt mögött, amivel egy ilyen gyönyörű, ikonikus helyszíneket lehetett kreálni, úgyhogy szerintem a Street Fighter 2 volt az, aminek köszönhetjük ezt az egész műfajt. Nyilván, ha nem lett volna a Street Fighter 2, előbb-utóbb valaki kitalálta volna. Tehát amikor megjelent a Street Fighter 2, akkor Már voltak ötletek például a Mortal Kombat fejlesztőinél, hogy kéne valami hasonlót csinálni. Aztán nyilván sokat tanultak a Street Fighterből, még több volt olyan, amire azt mondták, hogy oké, ez jól működik, mi inkább viszont úgy csináljuk meg, hogy. Például a grafika ugye a Street Fighter, ez a második rész, ez a gyönyörűen pixel rajzokra épült. Minden egyes mozdulatnak a különböző frémjeit, pillanatait, az külön megrajzolták a grafikusok. A Mortal Kombatban pedig azért, hogy élethűbbnek, gonoszabbnak, kegyetlenebbnek tűnjön, ugye akkor ez egy ilyen tök jó hívó szólt a tini közönség számára, meg talán ma is. A digitalizáltak fotókat, meg ugye lefilmezett embereknek a egyes képkockáit rakták be, és ezért teljesen más hangulatot áraszt, pedig gyakorlatilag másfél év van a megjelenésük között, de mégis olyan, mintha korszakok választanák el. Nem azt mondom, hogy a Mortal Kombat jobban néz ki, hanem hogy más, hogy teljesen más hangulata, íze van, és aztán ez a játékmenetre is igaz, ugye más mennyiségű gombot használnak, máshogy működik a védekezés. A játékmódok hasonlók, de hát ott vagyunk tényleg a műfaj legelején, most mit lehet kitalálni? Egymás ellen bunyózol, vagy a gép ellen, egy random sorba tett gépek ellen?
Már a Street Fighterben megjelent egy, és ezt szokták felrólni sokszor ezeknek a verekedős játékoknak a készítőinek, hogy nem igazán követ semmit. Tehát nincs meg az a jó érzés a végén, hogy oké, tök jó, most akkor én vagyok a legnagyobb bajnok. És a Street Fighter 2-nél ugye már volt egy bizonyos történet, ott már volt egy karakter, aki ugye nem volt választható, csak akkor, hogyha végigmentél a játékon. és ő volt a fő ellenség, akivel nem tudtál ellene gyakorolni, meg nem tudtál felkészülni, mert el kellett odáig vinni a játékot, hogy ővel végre meg tudják küzdeni. Nyilván, hogyha ott elvesztél, akkor ez még klasszikusan az a típusú játék volt, amikor kezdheted előről. Tehát nem az volt, hogy akkor még visszaugrok egy picit, és akkor betöltöm a mentést, azt majd megyek tovább. Tehát egy sokkal, sokkal nagyobb ügyességet kívánt, sokkal nagyobb képzettséget kívánt a játékosok oldaláról. Ugyanakkor a Mortal Kombatban is emlékszem, hogy ott is volt ez, hogy két volt egy előőrsnek felfogott ilyen előfő ellenség, és akkor utána, hogyha őt megverteszem, talán lehet, hogy még egy körön belül kaptad meg a fő ellenséget, Gorót, ugye, akivel én csak akkor lett választható, hogyha esetleg sikerült őt legyőznöd, de ezen nagyon-nagyon nem volt egyszerű mutatvány. Ráadásul ami érdekes, hogy mondtad ezt a fejlesztési irányokat, hogy nagyon triviálisnak vesszük ennél a szakasznál, ennél a típusnál, hogy hát jó, verekedős játéket így felállnak egymással a karakterek, és akkor van egy életcsík, azt lemegy, és akkor nyer. De már most megemlítettél pont nagyon sok olyan dolgot, és majd kíváncsi leszek a korszakokban ezt hogy mondod le, mint például az életerő. Ez nem volt triviális, az életerő is lett. Ugye most megnézzük, nem tudom, egy Barbariant például, ami harcos játék, de hát ott egyszer megütötted karddal, és akkor vége volt gyakorlatilag, vagy kétszer. Tehát ugye nagyon-nagyon egyszerű volt. Az International Karate egy ütésig tartott, egy kontaktig, és hát emlékszem, hogy órák mentek el vele, hogy akkor gyakoroltuk a célt, hogy van a pörgőrúgás utána, lehajolás, stb. És utána hozta a Mortal Kombat ugye az epikus újítást, a Fatality-t, ugye azt a típusú befejezését a mesternek, amikor mindenki valami speciális módon tudott reagálni az ellenfélre, és nem tudom, tüzet okádott rá, vagy széttépte, vagy tehát mindig volt valami animáció, ami egyébként elég bonyolult volt előhozni, de hát ugye már kombókat helyezték elősorba, vagy első sorba, hogy akkor ezeket gyorsan tanult meg, és még inkább bevonva a játékosokat. Hozzáteszem, hogy ezzel együtt jelentek meg egyébként a lokális versenyek is, akkor még ugye csak lokális arcok között. Szóval ezt a típusú fejlődésvonalat mennyire lehetett így, vagy mennyi visszajelzés volt a játékosoktól, ezeket mindig a fejlesztők találgatták ki, vagy ezt hogy lehetett elképzelni ebben az ütemben?
Hát igazából ilyen szempontból a fejlesztők sokkal inkább magukra voltak hagyatva, mint manapság ma. Kiadsz egy játékot, és a Steamen, a hivatalos oldalon, Discordon, Redditen, akárhol máshol nagyon hangosan, nagyon sok káromkodással meghallhatod, hogy mi az embereknek a véleménye, akkor is, ha csak az a bajuk vele, hogy a kalap rossz kék árnyalatban van, hát még ha van egy programhiba. Szóval nyilván ez majd sokkal közvetlenebb és gyorsabb dolog. A Street Fighter idejében ugye az 92, hát akkor még a nagyon szerencsések számára is csak egy igen korlátozott internet volt elérhető. Magyarországon szerintem ez százakban volt mérhető, akik hozzáférnek az internethez, és feltehetőleg ők sem feltétlenül a Street Fighter 2-es élményeiket osztották meg akkor. Ez nehéz dolog volt, ugye akkor úgy jelentek meg a játéktermi játékok, pont emiatt, mert csináltunk valamit. Ha most elkezdjük gyártani, akkor nekünk bele kell nyomnunk több millió dollárt, ugye meg kell venni a monitorokat, össze kell építeni a kabineteket, az irányítókat, mindent le kell tesztelni, aztán kamionokkal szétszállítani Japántól Amerikán át egy évvel később Európába is. Úgyhogy mielőtt elkezdődött volna a tömeggyártás, de már mikor azt mondták, hogy 99%-os állapotban van a program, akkor kivitték egy-egy forgalmas játékterembe. Japánban és Tokióban, meg Oszakában is volt egy-egy ilyen óriási nagy játékterem, ahol szinte minden héten debütált egy megjelenés előtt álló kabinet, és Amerikában is érdekes módon ott, hogy a legtöbb cég akkor a nyugati parton volt Kaliforniában, és ezért ott ilyen kaliforniai golfpályáknak volt ilyen hatalmas játékterme, és ott debütált a Street Fighter 2 is Amerikában, és a bevételi adatok, az ugye nyilván egy óriási fontosságú mutató. Az a jó, hogyha kiviszünk egy vadi új játékot, és az tényleg az leköröz minden mást, ami ott van a területen, de a fejlesztők ilyenkor sokszor tényleg kimentek, és megkérdezték a srácokat, hogy na mi volt a véleményed, mi tetszett, mi nem tetszett. Ugye a fókusztesztek azok ma már úgy működnek, hogy ezeket a játékosokat meghívják magukhoz, és akkor ott aláírnak mindenféle titoktartási papírokat, hát ez még egy egyszerűbb időszak volt, amikor bedobtál egy zsetont, akár egy Street Fighterbe, sose láttad még, sose olvastál róla, mert szuper titkos volt az egész, de most itt van a gép, kipróbálod, és oda jön egy fickó, és akkor elkezdi kérdezni, hogy na mi tetszett, mi volt a véleményed, és az valószínűleg az ember az tényleg azon a játékon dolgozott, és a Street Fighternél ez nyilván Japánban zajlott, a Capcom egy oszakai cég, tehát az Osaka mi erre kinézett ilyen nagy, szerintem az Capcom tulajdonú játékterem volt, és ott kérdezgették sorra a srácokat, és igazából a második résznél az volt a a visszajelzés, hogy hiába csináltak bele két játékos üzemmódot, egyébként csak azért rakt, vagy főleg azért rakták bele, mert hogyha ketten játszanak egyszerre, az ugye kétszer akkora bevételt jelent. Tehát ez is egy ilyen profit maximalizáló lépés volt. És aztán ez csak egy olyan fél évvel később indult be, hogy egymás ellen teljesen más szintet jelent egy ilyen játék, mégpedig azért, mert volt egy japán játékújság, a Gamest néven futott, és ők ott a szerkesztők rákattantak, és gyakorlatilag a Gamest egy jó másfél évre átment ilyen nem hivatalos Street Fighter újsággá, tehát a cikkek kétharmada arról szólt, hogy ez a karakter hogy működik a Street Fighterben, az a karakter ellen, hogy kell harcolni a Street Fighterben, és elmondták a saját emlékeiket, megjelentek, saját VHS-eket adtak ki a magazin szerkesztői, ami ugye a magas szintű Street Fighter játékot, ahogy a szerkesztők egymás ellen játszanak. Úgyhogy innen indult el az, hogy például Japánban igenis legyen multiplayer random játékosok között, mert ugye van ez a sztereotípia, hogy a japánok ilyen udvarias, nyugodt emberek, és ez konkrétan a játéktermekben én is tapasztaltam, hogy úgy nem nagyon közelítik meg egymást, így távolabbról nézik, hogy mi történik, mint magyar, vagy olasz, vagy amerikai játéktermekben, és a Street Fighter volt az, ahol ez az egész kihívom a másikat egy-egy meccsre kultúra így elkezdődött.
És hát, hogyha már a Street Fighter is említetted a Capcomot, akkor ugye Midway Games mindenképpen ide kell sorolni, hiszen egy évvel később jelent meg pont az említett Mortal Kombat, és hát ez az egész elindított valamit, de ide még azért ide sorolnám a Tekkent is például, ami hát már igazából nem egy oldalnézet, hanem egy ilyen 3D nézettel is próbálkozott, mint verekedős játék. Holott ennek a műfajnak egyébként a sajátja ez, hogy sokan próbálkoztak ezt térbe helyezni később, hogy ez legyen 3D-s körbejárható, de mindig ez az oldalnézet maradt meg, meg picit ez a úgy vagy benne a térbe, hogy azért mozoghatsz egy picit előre-hátra, de mélysége nincsen. Tehát ugye a különböző tereptárgyakat igénybe tudod venni, és ez is egy újítás volt, ami manapság egyébként már tök egyértelmű, nem csak úgy tudtál nyerni, hogy a másikat gyakorlatilag két várra fektetted és a HP csíkja eltűnt, hanem ki tudtad ütni a pályáról, és ezzel gyakorlatilag már leesett a platformról, a küzdőtérről, teljesen mindegy, és nyertél evidens módon, tehát a helyezkedés, mint olyan, az például szerepet kapott, ez megint egy ilyen új dolog volt. Amit én láttam egyébként ebben az egész fejlődő történelemben, hogy a játékosok egy idő után azért szerették volna azt is, hogyha olyan karakterekkel, amiket nagyon ismernek és nagyon szeretnek, tudnak küzdeni más karakterek ellen, és hát akkor itt a Super Smash Brothers-t, a most is működő részét így érdemes megemlíteni, hogy ezek szintén kinyitották ezt a kaput, hogy hello, na akkor most Super Mario-val küzdhetsz. Persze egy kicsit ilyen rajzfilmes világot jelenített meg, de a játékmechanika ugyanaz volt, tehát aki kedvelte, az egyből átkapott, hogy na akkor most kipróbálom ezeket az új karaktereket is.
Igen, hát ezek az alműfajok, ezek nagyon gyorsan megjelentek, ugye voltak olyan verekedős játékból kiindult játékok, amik ilyen arénában 3D-s környezetben játszottak, és el lehetett bújni, hátba támadni a másikat, fölvenni egy nem tudom hordót és hozzávágni. Ezek ugye ma ezeket aréna harcos játékoknak nevezik, a Power Stone például egy ismertebb ilyen sorozat. Ez sosem lett ilyen elképesztő nagy siker, de ennek is nyilván megvoltak a maga rajongói. Aztán vannak ezek, amiket ma a legtöbben ilyen parti verekedős játéknak neveznek, a Super Smash ilyen, amikor ezek általában négy fősek legalább. A pálya az mindig egy képernyőnyi, tehát nem lehet jobbra-balra scrollozni, ezért kisebbek ezek a karakterek, hiszen négyenek kell elférnie egy összenyomott pályán. És ahogy ugye a parti jelző is mondja, vagy leírás is mondja, hogy ezek a totális őrületről szólnak, tehát az új Super Smash-ben is most már szerintem 100-nál több karakter van, hogyha minden letölthető extrát megvesz az ember, és több száz különféle kütyűt, pokémont, robbanószert, puskát, eszközt, a Mario, meg Zelda, meg Metroid, meg az összes Nintendo világban mindenféle kütyűt fel lehet használni, ezek potyognak az égből, tehát ez egy ilyen kaotikus, vidám dolog, de ezt is le lehet tisztítani minden ilyen extrától, és ezzel is lehet egy az egy elleni meccseket vívni, és ugye majd később beszélünk az e-sport dolgokról, hát ott ugye ez így jelenik meg. Amit mondtál, ez, hogy kiütjük a pályára, egyébként ez érdekes módon egy régi dolog, és ennek is egy technikai limitáció volt az oka. Az első Nintendo-s verekedős játékban ez az Urban Champion névre hallgatott, és még az első Nintendo konzola jelent meg, az ugye már azzal voltak nehézségei, hogy két hatalmas sprite-ot egy háttéren megjelenítsen, és viszonylag gyorsan mozgasson, és még egy érzékelje, és hogy ugye mikor kitütnek meg, és ezért nem lehetett benne megoldani, hogy a pálya scrollozzon egy kicsit jobbra-balra, ezért beraktak egy És igen, tehát hogy a pálya nem tudott jobbra-balra scrollozni, mert egyszerűen nem fért be, és ezért úgy oldották meg, hogy a pálya két szélére egy-egy ilyen csatorna fedelet raktak, és hogyha sikerült oda rálökni a másik karaktert, akkor ez bepottyant. És aztán a Mortal Kombat volt az, akik ezt nagyon jól, és megint csak ugye ők arra mentek rá, hogy minél véresebb, minél brutálisabb legyen. Ők ezzel próbálták eladni egyébként nagyon sikeresen a játékot, és ott volt ugye az első részben is már volt, azt hiszem, az a hidas pálya, ahonnan lehetett egy ilyen gugolásból indított ilyen áraütéssel így le tudtad ütni az ellenfelet. Nyilván ez nagyon hamar mindenki megtanulta, és hogyha másik emberrel játszott, akkor ezt legfeljebb egyszer lehetett eljátszani, utána már nagyon ciki volt. De igen, ez az, hogy egyre interaktívabb legyen, ez is voltak olyan játékok, amik erre mentek rá. A Street Fighter 2 egy olyan iszonyatos játék közönt indított el, amit még a mai világban, amikor sokkal több játék jelenik meg, akkor is szinte példátlan, talán ahhoz lehet hasonlítani, ahogy a Slay the Spire néhány éve megjelent, és azóta minden második játékban kártyák vannak, és kártyákkal működik a harc. A Super Nintendo konzolra, ami nem is a játékterem volt, ami ugye a verekedős játékoknak a fő terepe volt, de Super Nintendo konzolra 4 év alatt 75 verekedős játék jelent meg a Street Fighter 2 utáni évben, az iszonyatos tömeget jelentett, és ez azzal is jár, hogy egy picit mindenki máshogy akarta csinálni a dolgokat, ugye a Mortal Kombat erre az image-re ment rá, volt, akik nagyon technikásak akartak lenni, ami sajnos úgy nézett ki, hogy még bonyolultabb gombkombinációkat követeltek meg, ami egy idő után szerintem hozzá, vagy oda vezetett, hogy mint a kalandjátékok, hogy ez egyre nehezebb lett minden, egyre minden új játékot, minden folytatást azoknak csináltak, akik az előző részt mesteri szinten kezelték, és ez aztán végül egy negatív vum lett szerintem, hogy a következő részt azt annak a 10%-nak készítem, aki az előző részben elképesztően jó volt, és aztán a harmadik részt azoknak, annak megint csak a pici 10%-nak, aki az előző részben megint ugye mesteri szintre tudott fejlődni. És ez jutott el odáig, hogy a 90-es évek végére egy ilyen évtizedes trendet követően tulajdonképpen a verekedős játékoknak így leáldozott a csillaga, egyszerűen annyira komplexé váltak, hogy az átlagember már nem sokat tudott kezdeni velük.
És Gretnek ezen szavait, ha most picit hátradőlünk, összeszedjük a gondolatainkat, hiszen beszélgetni fogunk még itt az e-sport vonulatról is, és arról, hogy ez az elvileg elhanyatlott verekedős játék stílus hogy kapott újra erőre. Maradjatok velünk addig is!